Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a Rádió Café 98-on fogunk beszélgetni Molnár Sándor autóipari szakemberrel, aki gépjárműüzemeltetésben, finanszírozásban jártas, de hát pályája során jó sokféle módon megnézte, hogy hogyan működik az autóipar. A Fleet Concept alapítóját köszöntöm itt a stúdióban.
Szia Kornél, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Az autó, legalábbis a használt autó, meg az autó tulajdonlás az valami olyasmi terület szerintem, mint a futballszövetségi kapitány, meg a fogorvos, hogy ez egy nagyon elcsépelt dolog, de hogy mindenki ért hozzá. Talán ezért is lehet az, hogy nagyon nagy tere van annak, hogy átverjék, becsapják, megvezessék az embert, meg hát van egy csomó olyan feature, olyan dolog, ami meg nem becsapás, csak egyszerűen ugye jól tudnak pszichológiailag vezetni bennünket, most vásárlóként mondom. Ezekről a fogalmakról és ezekről a jelenségekről fogunk beszélgetni, de amiről először kérdeznélek, az inkább talán egy elvi megközelítés, hogy miért olyan fontos tárgy tulajdonképpen az autó egy embernek, azon túl, hogy közlekedünk vele?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Nagyon nehéz el egy ilyen frappírozott vagy exakt választ adni.
Bontsuk ki nyugodtan, ez egy összetett
de
fogalom.
De mi több dolgot látunk egyébként. Tehát hozzáteszem, hogy ugye a legnagyobb merítést elsősorban ugye a vállalati oldalról, vagy a vállalati felhasználók oldaláról látjuk, de értelemszerűen nagy mértékben beszűrődik az életünkben a magánszemélyeknek a látásmódja, vagy érzelemvilága is így a gépjárművekkel, vagy az autókkal kapcsolatban. És egy elég színes, meg egy elég összetett kép egyébként. Tehát itt is elmondható az, ami talán a legkönnyebb a kategorizálás szempontjából, hogy nagyon sokan vannak, akiket egyébként ez tényleg valóban nem érdekel. És hasonlóan gondolkoznak, vagy vélekednek az autóról, vagy éreznek az autó, vagy az autózás iránt, mint például sokan a karórák iránt, hogy nagyon tudnak érte lelkesedni, nagyon tudják szeretni, és sokan egyszerűen nem írja el az inger küszöbét.
Tehát ez a három szoba, három gyerek, négy kerék, tehát legyen egy autó, valami, vagy legyen egy óra, ami mutatja az időt, de hogy nem szárnyal a fantáziája tőle.
Igen, azért azt gondolom, hogy van egy jelentős reprezentáltsága a társadalomban ezeknek a gépjármű használóknak is.
Én feltételezem, sőt, hát ez feltételezésnél talán több, hogy a vállalati oldalon, ti ugye flottákkal foglalkoztok most alapvetően, ott egy feltételezem, hogy van egy nagyon racionális megközelítés a beszerzés részéről, erről korábban egy másik műsorban beszélgettem is már itt egy vendéggel, tehát hogy ott nagyon sok funkciót egy checklisttel kipipálnak. Tudja-e azt az autó, hány autó, mennyi időt? Feltételezem, hogy itt kisebb rész jut az érzelemnek, bár lehet, hogy itt is jut. A magán emberek esetében, akik tényleg autót választanak úgy maguknak, ott meg talán több?
Nagyon érdekes dolog egyébként a tekintetben, hogy a céges gépjármű használat tekintetében az ember ezt vélelmezni. De egyébként ez egy emocionális terület.
Ott is szerepe van?
Abszolút.
Na hogy?
Igen. És nyilván a magánszemélyek tekintetében is, hogyha céges oldalon egy picit elkalandoznék, akkor nyilván erről nagyon sokat tudnék mesélni, de nyugodtan figyelmeztes. Alapvetően ugye a gépjármű juttatás, vagy a cégautó mint juttatás, az egy nagyon érdekes tényező ma Magyarországon, hiszen ugye ez egy béren kívüli juttatás, ha úgy tetszik, egyfajta kafetéria elem, ami éppen azért, mert rendkívül jó az adózási környezete, rendkívül kedvező a vállalatok számára, ezért mint béren felüli vagy mint béren kívüli juttatás tulajdonképpen egy nagyon racionális döntés a munkáltató részéről. A munkavállaló részéről pedig egy nagyon hasznos dolog, hiszen a társadalomnak egy jelentős része, vagy hát a legjelentősebb része, az nem rendelkezik olyan anyagi erőforrásokkal, amelyekből olyan minőségű új gépjárművet vásárolhatna magának, amivel egyébként akár a munkába járást, akár a munkához kapcsolódó tevékenységeit, de egyébként ugye ma már teljesen elfogadott a privát használata is a cégautóknak, ilyen minőségben, vagy ilyen műszaki színvonalon meg tudná tenni.
Tehát magyarán jól jön, hogy kap a vállalattól, és ezt ő nagyon jól ki tudja akár számolni, hogy neki ez havi, nem tudom, hány százezer, vagy pár százezer, vagy százezer forint spórolást jelent.
Igen, ez egy nagyon komoly tőkeinjekció tulajdonképpen a magyar társadalom és a magyar családok számára, hiszen jellemzően azért a cégautókat használók már koruknál fogva családos emberek, vagy a családalapítás környékén vannak. Amikor az a helyzet, az az élethelyzet áll elő, hogy pályakezdőként családalapítást megelőzően mondjuk egy lakásvásárlásban is nyakik benne ülve, kellene mondjuk egy autót is vásárolni, vagy üzemeltetni, mert a gyerekeket kell logisztikázni. Hát azért az egy komoly anyagi kihívás, és egy komoly anyagi teher.
A cégen belül is van jelentőség annak, én voltam szemtanúja, vagy hallottam olyan esetről, hogy ugye mondjuk ezek orvoslátogatók voltak, de biztos más cégeknél is igaz, tehát hogy a céges hierarchiában, vagy az étkezési sorrendben, ahogy szoktam mondani, ugye kinek milyen autó jut, tehát a presztízs szempontok, és akkor itt most térjünk vissza az emóciókra, ami lehet céges is, ugye nem mindegy, hogy milyen, most megmondtad, beszéltünk a funkcionális előnyökről, igen, anyagilag jól járok, oké, okay, de hogy nekem nagyobb-e az autóm, vagy kényelmesebb, vagy a elitebb körbe tartozik, vagy a futottak még, az rögtön már egy emocionális kérdés.
Abszolút, sőt, egyébként nagyon sok olyan esetet láttunk a saját ügyfélkörünkben is, ahol egy-egy munkavállaló egyébként azért váltott munkahelyet, mert olyan volt a cigautó besorolása, amiben nem igazán érezte jól magát, és a másik munkahelyen egyébként anyagiakban és a munkavégzés tekintetében nagyon hasonló kondíciók várták. Cégautóban sokkal jobbat kapott, mint az előző munkahelyén.
Tehát valószínűleg ő az a típus, akit érdekel.
Abszolút.
Hogy milyen autóban ő.
Én azért azt érzem, hogy a társadalom túlnyomó többségét érdekli. Erre sokfajta teória van, tehát nyilván valahol egy gépjármű reprezentálja a felhasználót, reprezentálja a tulajdonosát, reprezentálja azt a fajta világlátást is, amit egy autó is tud egyébként sugallni, hiszen egy olasz autó, vagy egy skandináv autó, vagy egy német autó, japán vagy amerikai autó, más-más világlátás sugal mondjuk az utca embere számára.
Tehát ezeket hívjuk azért státuszszimbólumnak részben, tehát hogyha valaki presztízs autóban utazik, akkor feltételezzük, hogy ő neki arra fussa. Akit kevésbé érdekel, mert nagyon csak funkcionális szempontokat néz, beférjen a sieléshez a sok cumó meg a gyerekek mellé, azokat milyen szempontok izgatják? Mert azért azt nyilván nem gondolják, hogy legyen vacak a kocsim, csak azt gondolják, hogy nem nézek annyira utána, hogy milyen egy nagyon jó.
Itt mi azt látjuk, hogy nagyon sok esetben meghatározó tényező az, hogy az adott gépjármű vásárló, vagy gépjármű használó környezetében van-e olyan mérvadó szakember, fogalmazzunk így, vagy olyan személy, akinek van egy nagyon határozott véleménye, vagy egy nagyon határozott álláspontja arról, hogy már pedig milyen autót érdemes, vagy kell venni.
Tehát meg vagy őrülve, hogy francia autót akarsz venni?
Hát igen, igen. Tehát ez nagyon sokszor hatással van. Nyilván akár egy bővebb családi, vagy egy bővebb baráti, vagy egy szűkebb családi körben is lehet ilyen meghatározó figura, aki mondjuk irányítja, vagy manipulálja ezeket a döntéseket, de azért azt gondolom, hogy itt egy nagyon érdekes területre tévedünk. Tehát itt egy örök ellenmondás feszül egyébként a fiskális gondolatok, tehát a racionális gondolatok, és az irracionális, emocionális érzések között. És én azt látom, hogy jellemzően mindenki azt a fajta mesdjét próbálja megtalálni, azt a fajta arany középutat, ami számára még elfogadható, hogy érzületben, presztízsben olyan autót vehessen, vagy válasszon, vagy választhasson magának, ami azért számára tetsző, de a fiskális rész szem előtt tartva is meg tudja magának ideologizálni, hogy miért éri ez meg időzőjebe véve.
Teljesen egyetértek abban, és én is alapvetően ezt a két fő szempontot gondolnám racionálisnak, meg irracionálisnak. Van-e rá pénzem, ez a racionális, vagy mennyit akarok rá költeni, jó esetben van választékom, és milyen érzetek fűznek hozzá. De azért azt tegyük hozzá, hogy a racionális érvek között szerepet kap az, hogy egyrészt mire akarom használni, tehát kimenni a szőlőbe, ugye az legyen stram, négy kerék meghajtás, mit tudom én, vagy legyen biztonságos, mert sokat utazom télen, tehát hogy azért a racionális érvek között biztos egy ilyen checklist is elképzelhető, hogy még mi a fontos nekem, és mi az, ami kevésbé.
Szerencsés esetben igen. Mi azt érzékeljük, hogy sok esetben ezek egyszerűen elcsúsznak. Tehát mondjuk egy évente egy vagy két alkalommal történő nagy családi nyaralás már el tudja úgy torzítani az autó választást, ami egyébként ugye az év többi és meghatározó részére vonatkoztatva nem lenne szempont.
Tehát, hogy nyáron elmegyek Olaszba, télen egyet síelünk, és emiatt a két 600 kilométeres út miatt úgy érzem, hogy én nekem nagy távokra jól szuperáll a autó, kell, erre gondolsz?
Igen.
De érdekes tényleg, hogy ez a, igen, ugye nem látjuk a fától az erdőt, én is ilyen vagyok egyébként, tehát, hogy ráfókuszálunk arra, ami közel van, a szemünk előtt van, és mondjuk nem számoljuk ki, hogy ez kilométerre vetítve, vagy hónapokra, vagy évekre vetítve, hogy néz ki. Arra vagyok kíváncsi, nem tudom, hogy erre van-e tapasztalatotok, és biztos nagyon más a céges autóknak a használata, hogy az, hogy ki mennyire vigyáz rá, most én tudom, hogy karbantartásban ti vagytok azok, akik segítetek ebben, tehát egy dolog, most nem arra gondolok, hogy az olajcserét időben megcsinálom, de hogy a tisztántartása, a szétdobálom a csoki papírt, vagy tühtigen kiporcívózom otthon, tehát hogy mennyire dédelgetem a kocsit, ez mennyire mutatja azt, hogy milyen az ember viszonya, vagy az autózáshoz, vagy a tühtigséghez.
Ez egy elég komoly tükör.
Úgy hoznak vissza egy autót, akkor összenéztek?
Nagyon sok szempont szűrődik be itt is, de ha röviden akarnék válaszolni, akkor igen, tehát nem mindig értjük. De természetesen vannak olyan helyzetek, ahol igen, tehát például ahol négy vagy akár több gyermek van a családban, ott azt gondolom, hogy valóban nehezen elvárható egy olyan típusú gépjármű használat, ami hát egy nagyon tüftig végeredményt hozna magával. Egyébként azt kell mondjam, hogy a céges felhasználásban azért fegyelmezettebbek az emberek, mintha mondjuk a saját privát egyéni autójukról beszélünk, hiszen nyilván ott azért van egy keret, amiben dolgoznak, és annak azért helyek közel meg kell felelni.
Hát erre se gondoltam, pedig hát kézenfekvő tulajdonképpen, vagy kézenfekvő lehet, hogy ugye, ha ez egy céges juttatás, de nem az enyém, akkor el kell azért valamilyen módon számolni vele, hogy én azt a tulajdont megőrzöm, vagy vigyázok rá, miközben úgy általában mondjuk a közös dolgokra meg kevésbé szoktunk vigyázni.
Céges hierarchiában is lehetnek ilyen billenések, amik mondjuk lehetővé teszik azt, hogy egy-egy felhasználó kilógjon a normál használat
most köréből. Most a CEO-ra gondolsz?
Jellemzően ők nem.
Tehát ők már fegyelmezettek. Ők hát már azért fegyelmezettek, mert megengedhetik maguknak. Tehát ez a feltörekvő playboy, akinek céges autójában is pörgetheti az sluszkulcsot?
Még talán őt se feltétlenül tudnám na, így tipizálni.
Prototipizáljunk egyet, aki nem vigyáz a céges kocsit.
De meglepő, hogy sokszor milyen kezekből jönnek vissza a viszonylag leharcolt autók.
Képzeld el, hogy volt olyan céges ügyfelünk, egy nagyon jól menő, vagy szóval jól eleresztett cég volt, úgyhogy elég felső szinten lehetett egyébként válogatni az autók közül, sokféle márka, tehát tényleg egy jól futó cég volt, még mindig az, és ott volt egy olyan konfliktus, hogy az egyik már-már felső vezető, de még azért voltak fölötte, ő valami nagyon komoly felső kategóriás sportautót. Tehát a terepjáró, de sport. SUV-t.
Hát igen, abból akkor valószínűleg egy ilyen kupé formájú.
Valami SUV. Ilyesmit kért, és valami drágát, és ilyen, ezt nem tudom milyennek a neve, ilyen playboy fehére, tehát ez amikor olyan csillogóan fehér, és azt mondta neki, ez még egyszer,
gyöngyház.
Ez a gyöngyház, csillogású, és az történt, hogy a ő fölötte lévő legfelsőbb vezető azt mondta, hogy kaphatsz ilyen autót, de ezt a szint nem. Uh-huh. És kénytelen volt azt hiszem pirossal, vagy kékkel, vagy uh-huh. valamilyennel. Tehát, hogy ebben koppintottak tulajdonképpen az orrára, hogy na, uh-huh. ilyen színű autóval te ne gyere be dolgozni.
Uh-huh. Ezek a fajta...
És ezzel az extrákhoz érkezünk, úgyhogy igen. Csomagoljuk akkor ebbe az irányba dolgot.
Igen, azért a car policy-k alapvetően fellazulóban vannak. Ahhoz képest, ahogy ez a szakma indult, mert ez a szakmai terület nem oly régi múltra tekint vissza, tehát a 90-es évek vége, 2000-es évek elején
Az autós flotta.
Tulajdonképpen a gépjármű flottáknak, tehát a céges flottáknak a finanszírozása, üzemeltetése, ez Magyarországon azért egy körülbelül 20-25 éves múltra tekint vissza. Tehát a rendszerváltás követően azért volt egy körülbelül 10 éves pauza, mire ezek a vállalatok megjelentek Magyarországon, vagy ez a fajta üzleti modell megjelent Magyarországon. És akkor nagyon-nagyon szigorú ilyen céges szabályzatok voltak, de akkor ugye nem volt ennyire feszes a munkaerőpiac. Mi azt látjuk, hogy minél feszesebb a munkaerőpiac, minél komolyabb szempont a munkatársak toborzása, motivációja, megtartása, annál lazábbak ezek a céges autószabályzatok.
Tehát a flotta kezelésben tulajdonképpen előre látjátok, vagy ráláttok a HR folyamatokra is,
azt szerint,
de érdekes, hogy ebből le lehet szűrni, hogy most milyen a munkaerőpiaci ellátottság. És
nagyon-nagyon szorosan látjuk, igen.
HR-rel is szoktatok egyébként? Nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélni. HR-rel szoktatok tárgyalni, vagy ti beszerzőkkel tárgyaltok?
Voltak olyan vállalatok, ahol a HR-en kötött ki a gépjármű beszerzésnek a témaköre. Vannak olyan HR szakmai platformok, vagy olyan szakmai rendezvények, ahova meg szoktak bennünket hívni előadóként, mert a HR-eseket nagyon érdekli ez a terület.
A pszichológiája is nyilván, meg a finanszírozási része is, hiszen
a finanszírozási jutatás része nem érdekli őket, az már a pénzügyeseket érdekli, de alapvetően az, amit az a három terület, tehát a munkavállalók megszólítása, toborzása, motivációja, megtartása, az egy kulcs momentum, és nyilván a cégautóval elképesztően sokat tudunk tenni ezért.
Még ennek a blokknak a végén, ahol most jobbára azért a céges flottákról, céges autókról beszéltünk, említsük meg azt, hogy a cégnek is vannak presztízs szempontjai. Tehát, hogy az én cégem, felső vezetői nem járhatnak akármilyen autóval. Miközben vannak praktikus szempontok is, hány kilométer tesz meg egy évbe, hova megy, milyen szinttől járjon. Ezeket a presztízs szempontokat hol látjátok megjelenni, vagy hol tetten érhető ez egy cég esetében?
Nagyon sok esetben ezt elsősorban az határozza meg, hogy maga a cég, itt ha ezt látjuk, hogy maga a cég mit akar üzenni magáról.
Kifelé?
Kifelé, a külvilág felé. Függetlenül attól, hogy adott esetben fölmatricázzák-e az autót, vagy sem. Mert egyébként már a matricázása a kocsiknak sem olyan nagyon divatos. Ott is lazultak ezek a szabályok, és elfogadták a munkáltatók, hogy a munkavállalók nem mindig érzik jól magukat. Főleg
nem
egy
nem akarnak reklámemberek lenni, ha felmennek a normafához rétesezni.
Ja, mi azt látjuk, hogy itt is egy nagyon komoly előretörés figyelhető meg. Tehát pont amiatt, hogy a munkavállalóikat megfelelően tudják motiválni, ezért ezek a presztízs szempontok is föntebb csúsztak. Magyarul mondjuk a 2000-es évek elején, mondjuk egy területi képviselő esetében, például egy ilyen van kategóriájú, kis kétüléses, kis teherautó, még egy megfelelő vonzerő volt a munkavállaló számára. Ma már egy kétüléses teherautót nem tudsz adni, nem tudod megszólítani a munkaerőpiacot.
Hát sértésnek veszik, itt látom rajta, csak nem akarod ezt mondani, hogy hozzávágnak.
Egyébként érthető is, azt gondolom, mert itt azért nagyon fontos az, hogy azért az a fajta, ahogy mondjam, nagyvonalúság azért tegyen meg a vállalatban, hogyha adok egy cégautót, akkor valóban egy olyan használhatóságú autót biztosítsak a munkavállaló számára, ami nem kényszeríti ki azt, hogy még egy másik autót is tartson otthon abban az esetben, ha ő mondjuk a családjával együtt szeretne utazni, és mondjuk egy kétüléses kis teherautó, ugye egy családi utazásra alkalmatlan. Na most ezek az autók teljesen kikoptak már szinte a céges car policy-ből. Azok a felhasználók, vagy munkakörök, amelyek pedig mondjuk a 2000-es évek derekán még egy alsó kategóriás kocsival közlekedtek, azok ma már alsó közép-közép kategóriás autókban ülnek, tehát egy, de inkább két kategóriát csúszott fölfele a gépjármű parkoknak az összetétele.
És olyan, hogy német cég német autó, koreai cég koreai autó, japán cég japán autó, ilyen szempont van?
Hát ez a fajta protekcionizmus, ez nyilván beszivárok, de azt gondolom, hogy egyébként ez valahol érthető is, és nyilván Nyilván, ha egy francia cég francia terméket vagy technológiát próbál népszerűsíteni a piacon, ott azt gondolom, hogy ez egy teljesen érthető szempont.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Molnár Sándor autóipari szakemberrel beszélgetünk, és ugye most egy kis szünetre elmegyünk, de hamarosan folytatjuk az autóipar témáját.